Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit a területi presbiteri szövetség nevében, vezetése nevében. Szeretném átadni a szót. Mondták Szabolcs nagy tiszteletű lelkipásztorulnak, hogy az áldozatot tartsa meg. Ezzel békettét köszönöm a szót. Esperes úr kéri, hogy adjam át kimentését. Ő most Berekfürdőn tart jegyeseknek felkészítő hétvégét, ezért vagyok én most itt. Szonták Szabolcs ennek a lelkésznek, ennek a gyülekezetnek az egyik beosztott lelkészeként, de nagy-nagy örömmel és szeretettel vállaltam ismét ezt a szolgálatot. Azok a bibliaórák, amelyeket én szoktam tartani, úgy kezdődik, hogy általában énekeket lehet választani. Most is lehetőség van erre. Egy éneket választanak a testvérek, és azt fogjuk nyitó énekként az áhítat kezdetén elénekelni. Bátran lehet mondani egy embernek.
Önnek Havan Gábor köszön, mert névnaposok előnyt élveznek.
Így van, névnaposok, születésnaposok előnyt élveznek. Ha szabad ilyen, de remélem szabad. Igen?
Várj
ember szíve. 312? Énekeljük végig, valóban, és most már csak a jó hangúak előnyben. Várj ember szíve készen 312. dicséretünket, végig énekeljük.
Ember szíve készen, mert ő a hős az Úr. Ki üdvösségre nézen, fenyőztes harcos Úr. Szégyélte hozzá jön, megtört az ő diát.
Köszönjük neked, Urunk, te az ének szaván és üzenetén keresztül is valóban megfogalmazott számunkra a várakozásnak a fontosságát. Megfogalmazod azt, hogy valóban mindennapjainkban, munkánkban, szándékunkban, gondolatunkban úgy kell élnünk, hogy ez a várakozás, ez megmutatkozzon. De ugyanakkor, Urunk, ez a várakozás nem passzivitást jelent, hanem egyfajta készenlétet arra, hogy amikor megmutatkozik a te hívásod egy-egy feladatban, akkor készek legyünk cselekedni.
Te látod, Urunk, hogy alapjában véve készek vagyunk a cselekvésre, de mégis elsősorban ez a cselekvés emberi, emberi a mozgatórugója, emberi a szándéka, és emberi a célja is. És arra kérünk téged, Urunk, valóban a te szent lelkednek az erejével formálj át bennünket, hogy a mi cselekedeteinknek a célja és az értelme elsősorban ne belülünk táplálkozzon, ne mi legyünk a forrása, hanem te magad. Kérünk téged, Urunk, hogy erre taníts igéden keresztül is. Amen. A mára kijelölt újszövetségi igeszakaszt olvasom fel. Korintusiakhoz írott első levélből a 3. fejezet 6. versétől a 16.-17. versig. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá, mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és a templom ti vagytok. Áhítatról lévén szó, nem támasztok teljes igényt arra, hogy ezt az ige szakaszt magyarázzam, de igyekszem úgy kiemelni belőle részeket, hogy mégis az igének az összüzenete ne csorbuljon. Első üzenet az, talán kicsit éles a megfogalmazás, de mégis, mint azt mondaná Pál apostol, hogy az, hogy kik vagyunk, mit értünk el, mint gyülekezeti munkások, milyen gyülekezetből jövünk, kiknek a lábánál tanultunk, kik azok, akiktől a tudást, és a tudáson keresztül valóban Isten szent lelke által Isten gyermekeinek mondhatjuk magunkat. Azt mondaná Pál, hogy ne haragudjunk meg rá, de ez senkit nem érdekel. Ez nem izgalmas kérdés. Olyan furcsa ez, hiszen pontosan Pál azért rejtett módon elmondhatta volna azt, hogy hát azért számít. Számít, hogy kiktől tanulunk, számít, hogy kiknek a neveltetése alatt növünk fel, hiszen az, hogy kiktől tanulunk, és kiknek a gondolatai válnak talán előbb-utóbb a sajátunká, és ezekből a gondolatokból aztán hogyan nő ki Istennek az igéje, és hogyan válik így az életünk gyümölcsözővé, azért azt lehet látni, hogy mégis nem mindegy. Igenis, kimondhatjuk azt, hogy nem mindegy. De Pál most mégis ezt mondja, hogy ne tévesszen meg bennünket az. Ne tévesszen meg bennünket az, ahogyan talán megtévesztette a korintusiakat is, hogy elkezdtek versenyezni azon, hogy különbséget tettek egymás között arra nézve, hogy ki kitől tanult. Miért mondja ezt Pál, és mire kell nekünk figyelnünk. Pál ezt azért mondja, ismerve a gyülekezeti helyzetet, mert bizony az ember képes arra, hogy a különbözőség feltüntetésével akarva akaratlanul, de saját magát a másik ember felé emelje. És azt mondja, hogy persze aranyos, amit te tudsz, aranyos, ahogy te élsz, de ne haragudj, ki volt a te tanítómestered? Milyen nemzedék gyermeke vagy te? Hát honnan tudhatnád? De szorosan nézve a gyülekezeti kereteinket is, könnyedén lehet az, hogy elnézést a szóhasználatért, nekem te ne beszél. Hát te akarod megmondani, hát most itt vagy közöttünk még csak 5-10 éve. Én Borsodabói Zemplén megyéből származom, és ott is igaz az, hogy még egy generációt valahol jött-mentnek tekintenek. Nem ismerik el, nem fogadják el a szavát, és szinte elképzelhetetlen, hogy presbitériumba beválasszák. Hiszen ő mit tudja, hogy zajlanak a nagy dolgok. És Pál apostol arra int bennünket, ami elsősorban alázatot kell, hogy támasszon bennünk, hogy ne engedjük magunkat ezekkel a gondolatokkal félrevezetni. Mert hogyha ezek a gondolatok válnak vezér gondolatokká, akkor nagyon könnyedén azt lehet látni itt is, ahogyan Pál a földművelésnek a képét hozza ismét, hogy nagyon könnyedén talán Istenhez hasonlíthatjuk magunkat arra nézve, hogy kihangsúlyozzuk azt, hogy én igenis megmondója vagyok annak, hogy mi a kulcs a hithez, megmondója vagyok annak, hogy hogyan lehet ezt a hitet maradéktalanul megélni és betölteni. És Pál apostol tovább menve a képben pontosan azt hangsúlyozza ki, hogy mi nem tudunk ilyen hatást gyakorolni arra a magra, ami ott van a földben. Nincs hatásunk arra nézve, hogy annak a magnak ilyen szempontból mi a belső ismerete. Ahogyan az előző ige szakaszokban is láthattuk, valóban Isten az, aki képes megvizsgálni ilyen módon a léleknek a mélységét is. És ő az, aki a munka fölött, az esőben, a napsütésben, mindenben elkészíti azt, hogy egy ember élete hogyan válhat gyümölcsözővé. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy ne arra a babérra törekedjünk, amikor a gyülekezet az egyház szolgálatába állunk, hogy felsoroltassuk magunk mögött, hogy mi mindent csináltunk, mert nem ez a célja a küldetésünknek, hanem maga a munka, és Isten az, aki a növekedést megadja. És Pál apostol ugyanakkor tovább megy, és azt mondja, hogy igen, a munka, hogy azt hogyan végezzük, az ugyanakkor pedig fontos. Nem lehet azt mondani, hogy hát akkor, ha Isten ad meg mindent, dőljünk hátra, vegyünk fel valami passzív testhelyzetet, vagy egyházi magatartásformát, ezt az Isten majd úgy is elintézi. Szó sincs erről. Az Isten felelősségteljes munkába helyez bennünket. A 9. versben azt olvashatjuk, mert mi Isten munkatársai vagyunk. Ez az ige szakasz nagyon ártatlannak tűnik, vagy ez a vers, de nagy-nagy veszélyt hordoz magában. Ez a vers nem azt jelenti elsősorban, hogy Istenhez ugyanúgy, mint munkatárshoz bekopogok, nem egy súlycsoportban vagyok az Istennel, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy Isten abba a munkába, abba a feladatba, abba a célkitűzésbe, amit ő elhatározott és amit ő véghez visz, azt mondja, hogy megengedem számotokra, hogy szolgaként munkát vállaljatok. Nem egyenrangú munkatársként, hiszen mi olyan módon nem teremtünk, ahogyan az Isten, nem mi végezzük el a megváltást, és nem is mi teljesítjük be azt a reménységet, amelyet magában hordoz az Isten küldetése, hanem Isten maga egyedül Jézus Krisztusban, de megengedi számunkra, hogy ott legyünk, megengedi számunkra, hogy munkát vállaljunk. És azt lehet látni, hogy innentől kezdve valóban a mi munkánk az nem szabad, hogy minden nehézség ellenére valamilyen kényszerűség legyen, vagy talán a másik oldalon valami nagyon magasztos, saját magunk számára a dicsőséget aratva, hanem ezzel az alázattal, de ezzel az örömteliséggel kell nézni arra a munkára, amiben benne vagyunk. És azt mondja az igénk aztán, hogy az Isten lesz az, aki majd megvizsgálja azt, hogy arra az alapra, amely az ő alapja, mi magunk, mit építünk. És ez az ige rész is ugyancsak alázatra int bennünket. Hiszen az Isten nem fog velünk szemben sem nagyvonalú lenni. Nem fogja azt mondani, hogy mi nagyon aranyosak vagyunk, és nagyon-nagyon izgalmas módon törekedtünk arra, hogy az egyháznak a dolgai rendben menjenek, presbiterként vagy lelkészként. És éppen ezért menjünk úgy, ahogy vagyunk. Szó sincs erről. Az Isten a mi munkánkat, a mi küldetésünkben ugyanúgy meg fogja vizsgálni, és ami nem ő szerinte való, ami az ő alapján nem áll meg, ezt ugyanúgy, lehet így mondani, ki fogja rostálni, el fogja vetni. Ebben a képben a tűz az, amely valóban ezt nyilvánvalóvá fogja tenni. Tehát nem vagyunk tökéletesek. A munkánknak a tökéletessége nem abban van, hogy mennyire vagyunk buzgók. Nem ez a mércéje, hanem Isten a mérce. De mégis azt lehet látni, és nagyon izgalmas ez a gondolat és ez az üzenet, hogy ha valakinek a munkája, munkájának a része kárt van, ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Ez nem a purgatóriumról szól. Nem arról szól, hogy majd attól függetlenül, vagy függően, hogy mennyire voltunk egyházunkban és egyházunkon kívül sikeres vagy sikertelen emberek, hogy az Isten előbb-utóbb kivesz bennünket ebből a tisztító tűzből. Itt arról van szó, hogy az Isten ítélő szék előtt mindannyian megállunk. Mindannyian megállunk. Isten a mi életünket is abban a mélységben, amelyet csak ő maga lát, meg fogja vizsgálni. És azt lehet látni ebben az igében, de mégis van kiút. Gondoljunk bele, hogy maga a kép alapjában véve nem hordozza magában a kiútnak a lehetőségét. Mi történne, ha belelépnénk egy tüzes kemencében, és most ne az ószövetségi példára gondoljunk. Mi történne? Megsemmisülnénk, meghalnánk. Ez történik velünk, Jézus Krisztus nélkül. Isten ítélő széke előtt nem állhatunk meg. De mégis Jézus Krisztusra nézve van tovább. Tovább tudunk lépni. És azt gondolom, hogy ez az, ami értelmet és kitartásra adhat okot a munkánkra nézve. Hogy Jézus Krisztussal tovább tudunk menni. És valóban a munkánknak a felelőssége nem kicsi, az, hogy majd különösen is presbiter választás előtt lehet látni, hogy Pál apostol az eddigi igerészekben, a korintusiakhoz írott levélben mennyire radikálisan hangsúlyozza azt, hogy nem a mi bölcsességünk által, nem magunkból kiindulva, hanem az isteni bölcsességre nyitottság által, az Isten befogadása által vagyunk képesek bármire. És azt lehet látni ebben az igerészben, hogy különösen is erre kell figyelnünk, hiszen Istennek a temploma vagyunk. Isten azt akarja, hogy valóban ezáltal szentelődjünk meg, hogy az ő munkáját végezzük, az ő alapján állva, de nem saját magunkból kiindulva, hanem őt elfogadva Jézus Krisztusban. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te megszólítasz bennünket napról napra a te igéden keresztül. Köszönjük neked, Urunk, hogy neked nincs szükséged a mi bölcsességünkre ahhoz, hogy megértsünk és befogadjunk téged a mi szívünkbe. De te látod, Urunk, a mi munkálkodásunkat, te látod, Urunk, a mi bölcsességünket és bölcsességünknek a hiányát is, amikor a te ügyedért munkálkodunk. És arra kérünk téged, Urunk, hogy ne engedd meg számunkra, megtévesszük saját magunkat, arra nézve, hogy arra tekintünk, hogy mi magunk mennyire vagyunk tisztában egy-egy jogi, vagy egy-egy etikai, vagy egy-egy bibliai üzenetnek a kérdésében. Arra kérünk téged, Urunk, hogy elsősorban arra adjál nekünk bölcsességet és alázatot, tisztán meglássuk azt, hogy minden, ami rajtad kívül áll, bármennyire is legyen tetsző dolog a világ, vagy akár az egyház számára, de nincs jelentősége. Megemészti a te tüzed. És éppen ezért arra kérünk téged, Urunk, hogy add meg számunkra a léleknek a hívását, a kényszerítését, arra nézve, hogy mindig az igédre támaszkodjunk, azt megvizsgálva tegyünk meg minden lépést. Köszönjük neked, Urunk, presbiteri közösséget, ami valóban, mint vezető testület, ott lehet segítségként és iránymutatásként, hogy hogyan állhatjuk meg ebben a munkában a próbát, ami előttünk van. Kérünk téged, Urunk, hogy ha neked tetsző, akkor a te áldásod legyen a mai előadáson is, az előadón ugyanúgy, mint a hallgatókon. Te fiad nevében kérünk, aki itt tanított bennünket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Amen. Áldás békesség, további áldott napot kívánok!